zenekarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Késő este általában 15 és 22, holnap délután 29 és 34 fok közötti értékek várhatók. A Balaton 27, a Velencei tó 26, a Tisza tó 29 fokos. Hasonló idő valószínű a következő napokban is. Friss hírekkel legközelebb 15 órakor jelentkezünk.
A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 14. rész. Apagyi.
A lelkünk mélyén tulajdonképpen rendíthetetlenül hittük, hogy mire legközelebb bevonulunk, Schulzét áthelyezik, lefokozzák, előléptetik, meghal, vagy valami lesz. De a legkomolyabban 1925 őszén számítottunk rá, hogy elvezénylik tőlünk. Negyedéveseknek vonultunk be a nyári szabadságról. Be fognak osztani bennünket század, szakasz és a rajparancsnokoknak. Tekintét kell tartanunk az alsóbb évesek előtt. Mégis Schulze várt bennünket. Zsoldosnak egészen elsötétült a képe. Szeredi nyugodt maradt, vászontokos hegedűjét feladta a kocsisnak, de aztán a kosarát olyan erővel taszította fel hátul a szekérre, hogy recsegett, nyekkent. Azt hittem, szétreped. Én a másodévesekhez voltam beosztva. Medve is rajparancsnok volt a harmadik századnál. Az étteremben egy asztalnál ültünk. Szeredi ült az asztal végében. Neki lett volna a feladata, hogy a guruló kocsiról esetleg egy kis tusakodás és némi közelharc árán megkaparintsa az asztal számára a legnagyobb vagy legnagyobbnak vélt tálakat. A kocsival rendszerint mi nálunk álltak meg. Megfigyeltem azonban, hogy Szeredi sosem iparkodik eléggé. A szomszédos asztalok elhalázták előle a púposabb, császármorzsás, rakott krumplis tálakat, a jobb képű húsokat. Sokáig nem szóltam semmit. Mégis lassan gyűlt bennem a bosszúság Szeredi ellen, és amikor november vége felé egyszer a vacsoránál éles vita támadt, hogy ki hány kanállal vehet a tésztából, kifakadtam. Álmatagnak, élhetetlennek és balféknek neveztem Szeredit. Az igazság az volt, hogy utált részt venni minden marakodásban.
Már megint mikattuk a legkisebbet.
Elsápadt és letette
álmatag,
a villáját.
Élhetetlen, balfék.
Ezt most miért mondod?
Ezt most miért mondod?
Igen, te vagy az oka. Nézd meg, mennyivel nagyobb tálat
kapod inkeljék
asztalat.
Nézd meg, mennyivel nagyobb tálat kapod inkeljék asztalat.
Ide figyelj, keresem
a szád, mondta Szeredi sötét szemmel. Nem nagyobb, szólt közbe Szeredi védelmében Lackovics Sándor, miután hátra nézett a válla fölött. Medve is ellenem fordult váratlanul. Most már végképp dühbe jöttem. Mafláskodnak, és még nekik áll feljebb. A pimasz kis inkei, láttam, röhög rajtunk. Megmondtam a véleményemet elég kereken. Ide figyelj, mondta Szeredi végre nagyon dühösen. Kevesebbet ugrálj, érted? Értettem. Megképzeljem, hogy fontos vagyok bárkinek, vagy jogom van bármihez. Halálosan összevesztünk. Az asztal két pártra szakadt, és folytatta helyettünk a vitát. Végül ők is nagyon összevesztek. Kár volt, gondoltam. De hát most már így kell élnünk tovább. Csak azt nem tudtam elképzelni, hogyan. Jóformán Szeredire volt alapítva az egész létezésem. A bevonuláskor halálos rettegésben voltam, hogy sikerül-e újra egymás mellé kerülnünk a tanteremben. Sikerült. Ez mindig így van. Semmi nem megy úgy, ahogy kellene. 100 000, 10 000 vágyunk, reménykedésünk dugába dől, de az az egy, legfeljebb két legeslegfontosabb dolog, ami nélkül nem lenne élete az embernek, az végül mégis sikerül. Csak úgy mellékesen, természetesen. Hálára sem tart igényt a sors. Eltelt a délelőtt, és Szeredivel átnéztünk egymáson. Nem beszéltünk. Nagyon jól megvolt nélkülem, láttam. Tudtam is, hogy neki nincsen szüksége rám. Közeledett a december, és kezdeni akartuk a próbákat a házi Mikulás esti kabaréra. Medve, meg Zsoldos, meg Lackovics Sándor csinálták ezt. Szeredi hegedült is, játszott is. Meg Halász Petár. Nyugtalanított, hogy még a végén kihagynak belőle. Szünet után az első órán Medve aztán rosszul felelt algebrából. Számtan helyett ő szóta algebrát tanultunk. Egy új őrnagy tanította, Dancsónak hívták, répa vörös orrú vadember volt, olyan szigorú, hogy mukkanni sem lehetett az óráján. Medve különös módon az algebrába valósággal beleszeretett. Dancsó őrnagy mégis azt hitte róla valahogyan, talán az ábrázatáról és a magatartásából ítélve, hogy nem sokat tudhat. A táblánál kettesével feleltetett bennünket. Lackovics Józsika kertelt, köntörfalazott szemtelenül, amíg az őrnagy előrehajolva a táblára nem nézett.
Éljen le!
Rossz volt, amit Lackovics Józsi felírt. Az őrnagy elkergette, aztán egy pillantást vetett Medve maga tábla felére és intett.
Elégtelen!
Maga is! Orbán Elemért hívta ki, és letörültette vele a táblát.
Elégtelen!
Mondta hangosan, ahogy beírta, mert az osztálykönyvbe is beírták, és kihallgatásra kellett mennie, aki elégtelent kapott. Orbán letörölte Medve helyes eredményét. Medve nem tudott mit csinálni. Merényiek majdnem mindnyájan az első századhoz voltak beosztva. Mattei, Halász Péter, Kmetti, Manci is. Az első évesekkel nehezebb volt bánni, mint a harmadévesekkel, meg a másodévesekkel. Ezek a bundások nem tudtak semmit, be kellett törni őket, és Schulze gondosan megválogatta az odavaló embereket. Sok bajuk volt az első évesekkel, de annyi egyel sem, mint apagyival. Igaz, hogy ez nem volt közönséges eset. Se azelőtt, se azóta nem hallottam hasonlót. Elkésve vonult be, és megáltalkodott engedetlensége hamarosan az egész intézetben kaján érdeklődést keltett. Kolató figyelmeztetett rá először.
Te! Van itt egy bundás, a Kmetti asztalánál ül. Majd nézd meg!
Délben, mielőtt a napos tiszt megérkezett volna, lesétáltam az étterem végébe. Apagyinak már híre terjedhetett, mert rajtam kívül egy csomó negyedéves tolongott a Manci asztala körül. Egy kis időbe telt, amíg tájékozódni tudtam. A gyűrű közepén egy piros posgás, kerekképű kis elsőéves ácsorgott, aki csak abban különbözött társaitól, hogy derűsen vigyorgott, s hogy hiába szólítgatták, sem vigyázba nem állt, sem nem teljesített semmiféle parancsot vagy vezényszót, csak szótlanul vonogatta a vállát, és igyekezett elfordulni.
Apagyi! Apagyi! Apagyi!
Szólongatták. Hozzám! Vigyázz! Feküdj! Apagyi! Hiába! Apagyi! A filebottyát sem mozdította. Vigyorgott rendületlenül, noha unhatta már a nyaggatást.
Hagyjátok,
mondtak Metti Manci. Szemtelen csinos üde leányarcát még nem láttam soha ilyen kényszeredetnek.
Majd én. Figyelj rám,
mondta Halász Péter előre furakodva.
Csak ezt tanul.
Apagyihoz lépett és baráti hangon kezdett neki magyarázni.
Így.
Figyelj rám, majd én elmondom neked. Csak ezt tanul meg. Ha megszólítanak, vigyázba állsz, így. Érted? Egyszerű, ez kisöreg. Türelmes jó indulattal beszélt hozzá, s váratlanul csak ugyan elért annyit, hogy apagyi megszólaljon. Mondta fitymálva. Elnyújtott indulatszó, vagy inkább indulathang volt az egész, mégis megtört apagyi némasága.
Tudod, vagy egy negyedéves parancsol, ne félj, kell csinálnod,
folytatta Halász Péter. Tudod, amit egy tisztú, vagy egy negyedéves parancsol, azt meg kell csinálnod, kisöreg. Há? Hogyne, mondta apagyi felnevetve. Nem teszel bolondá? Körülötte mindenki őt figyelte. Csend volt, és ebben a csendben elég furcsán, szinte valószínűtlenül rebbent fel a kimondott mondata, zárt A betűivel, paraszti tájszólásával, mert apagyi a leggarázdább népszínű kiejtéssel beszélt, amint egyszerre kiderült. Hát, honne, így hangzott valahogyan. Halász Péter nem nevetett, hanem iparkodott szeliden tovább magyarázni a gyereknek, most már a fél fülét is megfogta hozzá, hogy jobban figyeljen. Ezt azonban talán némi rossz indulattal, olyan határozottsággal csinálta, hogy apagyi felkiáltott és igyekezett kitépni magát Petár kezéből. A fülét persze nem bírta kiszabadítani. Halász Péter nem engedte el, csak szájon vágta. Apagyi még jobban kezdett bömbölni, s anélkül, hogy észrevettük volna, honnét szedte elő, egyszerre a kezébe került egy nyitott bogyribicska. Most lépett be a napos tiszt, és vigyázt vezényeltek. Apagyi tanácstalanul áldogált a középen, magára hagyva, mert mindenki ült már. Nyakszegélye elől is, hátul is kiállt rendkívül bő gallérjából. A zubbonya ujja majdnem eltakarta a keze fejét, lógott a válla, lógott a nadrágja, rá-rá taposott a sarkával. Később láttam néha, hogy megy ő is a szakaszával ide-oda, lomposan járt. Nem igyekezett lépést tartani. Láttam, hogy elmondja a többiekkel az imát az étteremben, de anélkül, hogy vigyázba állna. Egy reggel pedig azt láttam, hogy a büntető guggolásból egy idő múlva felemelkedik, kiválik a sorból, és saját elhatározásából félreáll, mint aki megelégelte a lábizmaiban tüzelő fájdalmat. Kmeti egy árva szót sem szólt, mintha apagyi a világon sem volna, vezényelt tovább, sápadtan az idegességtől. Az első évesek persze verték, rúgták, gyötörték apagyit, piszkálták, ingerelték, de minden ürügy nélkül is elelgáncsolták, kiütötték kezéből a poharát, vagy ha a tiszthelyettesük nem volt bent a hálóteremben, rárohantak, és bepréselték az éjjeli szekrényébe, felrakták a kályha tetejére. Apagyi hamarosan rájött, hogy maga magának kell védekeznie. Ám bár egyébként is kezdettől fogva ellenségesen állt szemben a felnőtt elöljáróival. Előszedte a bicskáját, és védekezni kezdett. A nyitott bicska lehűtötte az első évesek nagy támadó kedvét. Néhány napig apagyi kiment a divatból, megunták. Nem nyúltak hozzá, csak gúnyosan figyelték, ha valamelyik tiszthelyettes foglalkozott vele, és igyekezett megtörni csökönyös értetlenségét, próbált áthatolni nyilvánvaló tompa elmélyűségén. Apagyinak visszatért kerek piros képére a derűs mosolygás. Mosolyogva áldogált Kovács Garibaldi előtt is, aki egy délután, mialatt az északi gyakorlótéren folyt a gyakorlatozás, maga elé vezettette a fiút. A mondott neki egy-két biztató szót, aztán megkérdezte. A szüleidnek se engedelmeskedtél odahaza?
Édesanyám meghúzt.
Apagyi vállat volt.
Hát az édesapád.
Édesanyám meghúzt. Mondta.
Annak igen?
Hát az édesapádnak. Szót fogadtál-e? Kérdezte az ezredes. Annak igen? Mondta az újonc vigyorogva.
Hát na, majd látod. Nekünk is szót fogadsz te. Meglátod.
Hát majd nekünk is szót maguknak fogadsz te. Nem. Meglátod?
Maguknak nem.
Kiáltott fel apagyi jókedvűen. Így beszélt a tisztekkel. Semmi ezredes úr alázatosan jelentem. Egyszerűen magázta Kovács Garibaldit. Egy szóval pokoli ember volt apagyi, hátborzongató. Az első évesek ebédnél kitalálták, hogy egy-egy kanál forró levest csurgassanak a nyakába, a bő gallérjába. Kmeti Manci lehordta őket, vigyázva állította a félasztal, de hiába. Apagyi többé nem volt hajlandó beülni a helyére. Mondtam, a Manci ezzel jól bevásárolt.
A Manci ezzel jól bevásárolt.
Boldog kár örömmel Kmeti Manci. De aztán rám nézett egy pillanatra. Mi lesz ebből? Nyomorúságosan éreztem magam Szeredi miatt. Rá voltam utalva. Nagyon megszoktam már. 100 meg 100 közös dolgunk volt. Egyebem nem is nagyon. Aztán meg ő elfogadott. Rég megtanultam már, hogy itt nem nagyon lehet ugrálni, azaz mozgolódni, nevetni, sírni, haragomat vagy jókedvemet szabadjára engedni. Ehhez más hőmérséklet kell. Sokáig úgy látszott, hogy egyáltalán élni is csak a szeretet éghajlata alatt lehet. Megbénultunk, moccanni is alig lehetett, nemhogy nyújtózkodni, kedvünk, vágyaink mozdulatait követni, akár jelezve csupán. Júliával valaha ugrálhattam. Szerettük egymást. Ezt itt nem játszottuk. Ezt a kényes, szép, fényűző, komolytalan civil dolgot mi nem játszhattuk. De eltűrtek egy-egy lélegzetvételt. És Szeredinek köszönhettem a légzési technikámat jó részt. Érdekeink több rétege kötött össze bennünket, sőt, talán létérdekem. Mert hajszálgyökereink sajnos nagyon is valóságosan össze voltak fonódva, és ehhez nem kellett szeretnünk egymást. Erről nem volt szó. Amit kezdtünk volna játszani Szeredivel, azt jól elrontottam. Menotti volt a századparancsnokunk, már tavaly óta. Jól jártunk vele a kopasz alezredes helyett. A kihallgatáson civilizált hangon dorgálta az embert, és végül bedült mindig a saját választékos modorának, és nevetségesen enyhe büntetéseket szabott ki. Szerettem a francia órákat, a könyveket és Menottit is. Kiosztotta a dolgozatfüzeteket. Ahogy hátraadogatták, az enyémet elcserélték Szeredijével. Vissza kellett cserélnünk. Összenéztünk egy pillanatra. Szeredi szemében megcsillant valami. Habozta.
Erekje?
Erekje? Mondta Szeredi.
Marha.
Marha, balandér. Morogtam vissza kitérően, de boldogan. A terem buráját, súgta. Ezer kartács és bomba. Végtelenül megkönnyebbültem. Balambér, szaliszló, mindenféle hülye naptári neveket adtunk egymásnak valaha jó kedvünkben, és a megszokott trágárságok helyett avatag, irodalmias káromkodásokat használtunk tréfából. Hosszú másfél nap után tehát ő is megunta a haragot. Titokban kellett tartanunk, hogy kibékültünk, mert az asztalnál a két párt, akik miattunk vesztek össze, még mindig nem igen beszélgetett egymással. Komor képet vágtunk, és rúgtuk egymást az asztal alatt. Szeredi egyik legpokolibb képessége az volt, ahogy vissza tudta tartani a nevetését. Az ebéd végén mégis kiderült a dolog, amikor Zsoldos odajött a próbákat megbeszélni. Azt hittem, medve dühös lesz ránk. De csak rám nézett, aztán Szeredire, és felszabadultan nevetett. Csupa lelkesedés volt a kabaré miatt. Tervei voltak, új ötletei. Nagyszabású előadásra készültünk. Halász Petár a raktárból valahogyan szerzett civil ruhadarabokat. Medvének Szeredivel volt páros jelenete. A Nagy Lackovics új dalszövegeket hozott. Délután is tanácskoztunk, este pedig az én ágyomnál ültünk össze. Ezek a próbák voltak a fontosak igazából. Még több mint egy hetünk volt, de tárgyaltunk, próbáltunk egész nap a tanteremben, étteremben, hálóteremben. Szeredi rögtönzött, Medve is rögtönzött, mindenki egyszerre beszélt, tervezett, előadott, javasolt, Zsoldos a másik ágyon törökülésben muzsikált, szünet nélkül fújta szájharmonikáján a Katók, a Légyababámot, az Éjjel az Omnibusz tetején, Lackovics Sándor Szeredi hegedűjén hamisan kísérteni, ha Lackovics Józsika pedig most nekünk cikkelt az ajtóban, hogy jön-e Bognár. Ugyanis Merényék jóvá hagyták a házi kabarét. Burger és Szabó Gerzson majdnem mindig odaült hallgatni a próbáinkat. Merényi is sokszor. Muffi szerepelt az előadásban. A kis Lackovics cikkelt, szétugrott gyorsan a társaság. Takarodó előtt beszólt Bognárért az egyik felügyelő társa, az első évesek tiszthelyettese. Izgatottnak látszott. Utánuk lopózkodtunk a folyósóra jó néhányan. Az első évesek hálóterméből a folyosó másik szárnyán zaj hallatszott, zavaros hangok. Dermedt csend lett, aztán megint kiáltások, lábdobogás. Néhány perc telt el, aztán kinyílt az ajtó, és kénytelenek voltunk hátrább húzódni. Csak annyit láttam, hogy a két altiszt jön kifelé, hátrálva, s a nyomukban három első éves cipel valamit. A folyosón félhomály volt, a lépcsőkön sötétség. A második század irodájával szemben égett egy körte. Lélegzetünket visszafolytva lapultunk a széles kőkorlát mögött, ingben, alsó nadrágban. Ahogy a lámpakörte aláértek, megismertem, mit cipelnek. Apagyi volt. Egy köpenybe volt beburkolva. Elhaladt a fény alatt két meztelen lábafeje, azután a lelógó ülepe. Ketten fogták a két hóna alatt. Egy a térdeit karolta át. Feje félre billent a vállán, szeme csukva volt, s a homlokán és az arcán feketén csillant meg a csepergő, vastag vér.
Gondolod, hogy meghalt?
Biztosan.
Hát persze, láttam.
Frászt, gambec.
Szelid késő őszi éjszaka volt. Tisztán hallatszott a távoli vonatfütyülés, amint végig száll a nagy parkon. Apagyit nem verték agyon az első évesek. Csak neki mentek, és a nagy handabandában megsebezték, talán véletlenül, a saját bugylibicskájával. Harmadnap néhányan látták őt bekötözött fejjel távozni. Egy fekete posztóruhás, bajuszos öregemberrel lépegetett kézen fogva kifelé a főallén, civil ruhában, ahogyan Kollaltó mesélte.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 14. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Tordai Gábor, Velencei István, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila,
Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 24-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. 15. rész. Kórházban medvével.
Furcsa december kezdődött. Se hó, se eső. Az első órán reggel még égett a villany, és 4:45-kor már lement a nap. De addig sütött, kivilágította az épület homlokzatát, a park maradék lombjait, szeliden melengette a rozsdás színű délutánokat a gyakorlótér fölött. Ingújban futballoztunk. Folytak a próbák. Mámorosan jártunk, keltünk egész nap, a színház csinálás lámpalázas csodáját hordoztuk. Újabban elterjedt mindenféle üzletezés. Cserebere. Még pénz is forgott, de főképp áru. Zsíros kenyér volt a legnemesebb valuta és az alapja minden átszámításnak. Gombfesték, 3B-s ceruza, könyv, rádió alkatrész, reggeli cipó, bukta, csokoládé, alma, 10 ficc, 20 ficc. Az árfolyamok változtak szabadság előtt és szabadság után a készpénz értéke is. Mufi halászpetárral és Kmetti Mancival valamilyen közös vállalkozásba kezdett. Közvetítő kereskedelmet űztek, füzetük volt, feltalálták a börzét, adtak, vettek. Nyilvánvaló volt, hogy a konzorcium mérlege aktív. Láttuk délelőttönként, hogy a bonyolult elszámolások után majdnem mindig dupla 10 órait esznek. A varjú ebbe piszkált bele. Mufi egy darabig nevette a dolgot, aztán lassan kezdett ideges lenni. Szombaton, az előadás napján, a délelőtti szünetben észre kellett vennem, bár nem nagyon törődtem velük, hogy valami furcsa dolog folyik. Merényi a varjúval és halászpetárral tárgyalt, Homola is odament hozzájuk, aztán odahívták Kmetti Mancit. Petárnak kicsit kivörösödött a füle, és láttam a nyaktartásán, hogy nyilván megint valamiféle gyáva kis aljasságot követett el. Hárman, Merény, Homola és Varjú közrefogták Mufit, kikutatták a tanszerládáját, s végül Merényi magához vette a titkos üzleti naplójukat. Láttam később, hogy a Varjúval közösen tanulmányozza. Nem értettem pontosan, hogy mi történik, hiszen Mufiék vállalkozása nyíltan folyt, csupán a jegyzeteiket dugdosták. Később derült ki, hogy Merényi és a Varjú egyszerűen átvette az egész üzletet. Aznap este az előadásunknak egyébként váratlan körülmények folytán sokkal nagyobb sikere lett, mint bárki is képzelhette volna. Engedélyt kaptunk rá, hogy levigyük a hálóteremből az altiszti fülke ide-oda húzogatható körfüggönyét. Ezzel a függönnyel, továbbá ágytakarókkal teljesen elválasztottuk a tanterem hátsó részét színpadnak. Halász Petár Menotti százados engedélyével szerzett a raktárból civil ruhaneműt, többek között egy kockás utazósapkát, amihez Medve aztán írt egy Sherlock Holmes jelenetet. Ennél fogva azonban a tisztek tudtak a dologról. December 5-én Borsa szülei érkeztek meg látogatóba, és délután 10 perccel a kabaré kezdete előtt megtudtuk a döbbenetes hírt, hogy Kovács Garibaldi behozza őket. Menottival, Marcell Karcsival együtt valamennyien végig akarják nézni az előadást. Egész műsor elejétől végéig vaskos, egyértelmű trágárságokból áll. Soha még nem fordult elő, hogy az ilyen házi kabaréra valaki bejött volna. Pillanatok alatt felfordult minden. A függöny mögött Medve és Szeredi tébolyult gyorsasággal új, elmondható szövegeket gyártottak. Ráadásul leszakadt a függöny. Mindenki a szekrényeket tologatta. Megérkeztek Kovács Garibaldiék, jó akaratúan mosolyogva letelepedtek az első sorban, s lassan abba hagyták a beszélgetést, megadóan várakoztak. A zenekar játszott, hogy húzzák az időt. Zsoldos kürtölt szájharmonikája helyett, ami szerencsétlen gondolat volt, irgalmatlan, visító, víjogó, hamis hangokat fogott. Lázas litérsz nyomás volt az előadás kezdete. A folytatása másként alakult. Az eredeti műsorunkat már amúgy is ismerte mindenki az unalomig. Egy hete más sem hallottak. Most feszülten figyeltek, felvillanyozva élvezték a helyzetet. A puszta megjelenésünk, arckifejezésünk visszafojthatatlan nevetést váltott ki. A jelmezek is. Kétségbeesett rögtönzéseinknek, a setes uta laposságoknak mindent elsöprő hatása volt, és a terem hangulata, bár nem értették, lassan átragadt a vendégekre is. A tisztek, Borsa szülei mosolyogtak, nevettek. És végül átragadt ránk is, az előadás, mielőtt éppen véget ért volna, váratlanul javulni kezdett. Amikor az ezredes, a tisztek, a vendégek végre elmentek, lebontottuk ugyan a színpadot és visszarendeztük a tantermet, de a kabaré ezzel nem fejeződött be, sőt, állandósult. Zsoldosék jazzbandje hátul a színpad romjai közt egyenletesen működött. A kürt nem vált be, így zárt helyiségben egy kicsit tébolyító volt a harsogása. Lackovics Józsika dobolt, Szeredi hegedült, Zsoldos hol formes gitárján bendzsózott, hol pedig visszatért a szájharmonikához. Tudták az új számokat, Jávát, az Omnibus tetején, a Katókát, I want to be happy, és játszották az ősrégi medvetáncot is. Már mindenki így csinál, úgy csinál, így csinál. Mufi tanszerládája nyitva állt, a varjút előtte is turkált benne. Merényi hidegen, leeresztett szempillával, rezzenéstelen arccal várakozott, tovább nyomoztak. Mufi néha mondott nekik valamit, néha próbált vigyorogni, de nem feleltek. Nagy tervel jött Medve. Nem tudom, hogy mi haszna lehetett belőlem, s hogy miért csinálta velem közösen a sok felvonásra tervezett drámai költeményt, de akkor természetesnek tartottam. Igaz, hogy mindjárt lerajzoltatta velem a főallét és a vesztibült a cím alá. Elégedetlen voltam az első rajzzal, de nem szóltam semmit, mert Medvének tetszett. Bámulta, hogy én egészen másképp rajzolom, mint ahogy ő rajzolná. Egyetlen vén fatörzset próbáltam megcsinálni a kiálló vastag gyökereivel. Nehezen ment. Könnyű azt mondani, rajzoljam le a főállét csak úgy. De szeretném tudni, hogy hogyan lópikulába. Úgy szerettem volna lerajzolni, ahogy őseink rajzoltak a barlangjuk falára, mélyen bevésett vonalakkal. De nem mentem. Nem mertem végleges vonalakat húzni. Nagyon elégedetlen voltam a rajzzal, és mégis nagyon elégedett.
No, ide meg rajzold le a vesztibül.
A készülő mű első sorai már megvoltak. A rajz egyáltalán nem volt fontos, csak arra kellett most, hogy a terven ábrándozhassunk közben. Egy túlparti kastély félére gondoltam a hegyek között, ahol 40 éves leszek, és vászonra fogok festeni valódi olajfestékkel, és cigarettázom, és jó detektív regényeket olvasok. És a nagyszabású életemhez bizonyos tekintetben állandóan szól a jazz. A különös az, hogy lényegében ezt jól képzeltem. A sok-sok kétessé vált, gyorsan vagy lassabban pusztuló, szétmálló vagy romlottan megmaradt dolgaink közt végül sohasem csalódtam az olajfestékben, a cigarettában, a csillagokban, de még ezekben a régi táncdalokban sem. Itt van az új medvetánc. Fütyörésztem évtizedeken át szórakozottan, meghatottság és emlékezés nélkül fürdőszobákban, vagy dudoltam befelé magamban idegen városok utcáin, titkos nyugalommal, tudván azt az egy-két biztos dolgot. Mert ezek nem légvárak voltak, hanem bevehetetlen, szilárd erődítmények. Csak nem mindig tudja az ember. Jönnek rövidebb, hosszabb, rossz időközök. Nem lehet mindig tudni. De aztán visszatalál az ember. Mindig vissza lehet vonulni a rendíthetetlen falak közé, hegyeinkbe. Felhők húztak az égen, másnap beborult. Délelőtt egy kis eső is megerett. De az idő langyos maradt, és ebéd után mégis futballoztunk. Muffit kidobták a csapatból. Legalábbis ott állt a pálya szélén mozdulatlanul megzavarodva, és csak a szemével követte hipnotizáltan a labda útját. Okosabban tette volna, ha odébb áll, de úgy látszik, gyökere teresztett a lába. Vasárnap volt, és ünnep is. Nem esett már, de négykor felmentünk mégis a tanterembe. Sötétedni kezdett. Medve odaült hozzám az ablak felől a sarokra. Nem értünk rá Muffi és Varjú összeütközését figyelni. Muffi nagyon elrontotta a dolgát, azt láttam. Ehhez nem értett. Eddig sosem volt rá szüksége, és nem tanulta meg. Ők merényivel öten-hatan tulajdonképpen egészen más világban éltek, mint mi, s másképp szabadon, kedvük szerint, emberhez méltóan. Nagy hiba volt, hogy neki ment a Varjúnak. Merényi és a Varjú behajtották a Muffi-féle konzorcium követeléseit, a tartozásait azonban egyszerűen törölték. Kmetti Manci vezette nekik tovább a könyvelést. Ebbe mindenki kénytelen volt belenyugodni. Szabó Gerzsónak azonban még egy heti zsíros kenyérrel tartoztak, 7 darabbal, ami nem csekéség. Befolyt ugyan délelőtt 3 zsíros kenyér, de Merényiék megosztották egymás közt. Szabó Gerzson tehát dübe jött, és elszedte a Muffiét. Rövid vita és 2 rúgás még állán. Még 6-tal jössz, mondta elégedetten, nevetett. Burger is nevetett Muffin, aztán Merényi is. Ez fontos volt. Most már csinálhatott Muffi, amilyen ostobaságot csak akart. Elszigetelődött. Gerebenénok, Burger, még halászpetár is leszakadt róla. Gerzson ösztönösen viselkedett, de tudta, hogy mit csinál. 2 napig még elszedte Muffitól délelőttönként a zsíros kenyerét, de a többi 4-et aztán elengedte neki csöndben, mert jó szívű volt. És akkor már nem volt fontos ez. Akkor Muffit már olyanok ugráltatták, mint Matej, szolgálj meg a csúcsfejű
szépen,
Inkei.
Szolgálj szépen, Muffi kutya!
Szolgálj szépen, Muffi kutya! Vasárnap délután pofon vágta a Varjút. Homola közbelépett. Ez mégis érdekelt bennünket. Este a Varjú párbajozni fog Muffival. Őszintén szólva nem tudtam elképzelni, hogy mi lesz ebből. Varjú önelégülten vigyorgott csak. De hát hogy mehetett bele ilyesmibe? A Muffi rettenetesen össze fogja verni. Félholtan is 1000-szer erősebb és ügyesebb nála. A Varjú nyomvat kis puhány volt testileg. Nem tudtam elképzelni, hogy miként lesz. Pedig egyszerű volt. Amikor vacsora után felvonultunk a hálóterembe, Homola belekötött Muffiba, aztán hirtelen körülvették Merényi, Burger, Gerebenénok. Karonfogva lassan kisétáltatták az árnyékszékre, becsapódott a rugós ajtó. Muffi folytott ordítása hallatszott egy pillanatra, majd csönd. Tudtuk, hogy teletömték a száját zsebkendőkkel, és kilógatták az ablakon 2 csuklójánál fogva. Kicsit rázogatták, hadd törje a nyavaja, az orrát lehorzsolta a vakulat. És annyira összeverték utána, hogy amikor visszajött a hálóterembe falfehéren, a térde 2-szer is megbicsaklott. Hátul a spanyol fal mögött a Varjú már várta. Muffit oda lögdösték. Segítettek neki levetni az ingét, mert nem bírta egyedül. A korbács először kicsúszott a kezéből, ahogy oda nyomták. A fejét félig lehajtva tartotta, s amíg el nem esett, csak nehézkesen szuszogott maga elé, mintha valamint törni a fejét. A varjú végigvágott rajta, kényelmesen. Így hát az érdekesnek ígérkező mérkőzés teljesen érdektelenné vált. Gereben kísérte vissza Mufit az ágyához, derűs nyugalommal. Beszélt is hozzá valamit, de Mufi nem hallotta. Gereben őszintén nevetgélt, Burger is. Merény is jó akaratúan nevetett most már. Szabó Gerzson, aki felszedte a Mufi kezéből kiesett porolókorbácsot, útközben felém suhintott vele. Nem néztünk össze, csak felnevettem én is. Mégis megjött a hó. Januárban. Egy vasárnap kivonultunk protestánsok a városi luteránus templomba. Bón is vezette, mint rangidős negyedéves a 60-70 főnyi különítményt. A gyöngyös be volt fagyva. A régi házak pokróccal, párnával bélelték ablakaikat, becsukózkodtak a hideg elől. A mi lelkészünk tartotta az istentiszteletet. Oldalt ültünk három padban. Az első évesek és másodévesek álltak. Néztük medvével a civileket. Lestük a lányokat. Rondák, mondta medve. Én láttam, hogy szépek mind, de ráhagytam. Tudtam, hogy medvét épp úgy eszi a fene értük, mint engem. Sőt, őt még a legrondábbért is. És a lányok is leginkább őt lesték közülünk. Az ábrándos pofáját, vagy mi. Sosem vette észre, én meg sosem mondtam meg neki. Szelíd atyáskodó ember volt a papunk. Hittanórákon már a konfirmációra kezdett előkészíteni bennünket. Mint hogy a jó lelkűsége miatt úgysem tudott volna ártani nekünk, senki sem tanulta meg a KT kérdéseit, feleleteit. Ez nem lett volna gazdaságos dolog. De aztán valahogyan, amikor medvét egyszer kikérdezte és semmit sem tudott, az mégis kínos volt. A lelkész elszomorodott.
Hát mondd el a mi atyánkot.
Mondd el a mi atyánkot. Nézett medvére, és a fejét csóválgatta. Medve hallgatott. Keserű gúnynak fogta fel a kérdést.
No. Azt csak tudod?
No.
Tudom.
Azt csak tudod? Tudom, mondta medve, de aztán olyan zavarba jött,
mi hogy abban is belesett. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod.
Nem tudod a mi
atyánkot? Legyen meg a te akaratod.
Kérdezte apa.
Nem tudod a mi atyánkot?
Nem. Mondta
medve. Tanuld meg, fiam.
Hát tanuld meg, fiam. Kicsit kínos volt, de utána röhögtünk medvén. Ezt nem szerette. Ám bár én talán akármit mondhattam, neki már nem bánta. Megszokott mindenestől. Dolgoztunk rendszeresen a nagy verses színjátékon. Február második felében Szeredinek kiújult a lábán a régi másodéves korából való fagyása, és kórházba ment. Olyan szerencsém volt, hogy néhány nap múlva engem is bevettek náthával, és egy kis valódi lázzal. De Szeredi egy másik szobában feküdt, és másnap már kitették, éppen csak elbúcsúzni tudott belógni hozzám. A valódi lázam lement, de annál többet mértem mindig, s köhögést mémeltem. Egyszerű volt, ha már bekerültünk, nem volt szabad eltúlozni sem a lázat, sem a panaszokat, s amíg meg nem haragította az ember az öreget, addig tűrte, hogy szimuláljunk. Délelőttönként feltúrtam a kórház könyvszekrényét, behordoztam magamhoz a még nem olvasott és a már olvasott könyveket, heverésztem, semmi nem hiányzott, csak medve. Mert arra gondoltam, hogy itt milyen nyugalmasan dolgozhatnánk most a kockás füzetünkkel, amikor harmadnap délelőtt 10 órakor vigyorogva beállított. Nem tudom, hogy csinálta, még azt is kikönyörögte a kórházi altisztől, hogy hozzám tegyék. Nem akartam hinni a szememnek.
Medve?
Medve, mondtam. Az ápoló nem jött be vele, s ő lerakta a holmiát a mellettem levő ágyra. Hát szervusz, bébé, mondta boldogan. Hülyeségemben, teljesen megzavarodva, kiugrottam az ágyból és megöleltem. Na, mondta meghökkenve. Körültáncoltam vele a kájhát és ülepen rúgtam. Édes öregem, kiabáltam. Ő is rettenetesen örült, de higgadtabb volt nálam. Mégis egész délelőtt, egész délután hol felkeltünk, hol lefeküdtünk, azt sem tudtuk, mit csináljunk izgalmunkban. Belefogtunk ebbe-abba, írásba, olvasásba, keresztrejtvényt fejtettünk szélsebesen. Berendeztük magunknak a kályha melletti sarokban álló nagy asztalt. Korán 7:30-kor behozták a vacsorát, aztán elcsöndesedett a kis épület, s mi nekiültünk és írtunk jóval éjfél utánig, egyik, fél kettőig sokszor. Egyszer így éjszaka szokása szerint medve felugrott, hogy lelkesen felolvassa, amit írt. Ide figyelj! Ez most jó! Olvasás közben hirtelen abba hagyta, kijavított egy szót, és újra kezdte.
No, jó?
Na?
Jó.
Jó? Nézett rám aggodalmasan.
Igazán, bébé.
Jó, igazán. Mondtam. Igazán, bébé. Igazán. Kiszedtem a kezéből a füzetet, és felolvastam én is.
Jó.
Jó volt. Jó, mondtam véglegesen. Medve megnyugodott. Visszadugta a füzetet a fiókjába, és nem törődött vele többé. Váratlanul rámugrott. Tudtam, hogy rájött a bolondóra, de erre nem számítottam. Szervusz, bébé! Kiabálta a fülembe. Ilyenkor teljesen gyerekessé vált. Ahogy gyanútlanul feküdtem az ágyban, nyakamig húztam a pokrócot, és lefogott vele. Rátérdelt két felől, a kezével pedig lefogta a két vállamnál. Mozdulni sem tudtam a pokróc alatt hamarjában, hiába próbáltam őt lelökni. Egy arasznyira volt fölöttem az arca. Dühösen és tehetetlenül néztem szembe vele. Majomkodott, kaján pofákat vágott. Vadul csillogó barna szemében tisztán láttam, hogy mennyire szeretjük egymást. Ettől egy percre mind a ketten zavarba jöttünk, amikor végre sikerült lelöknöm őt. Úgy tettünk, mintha nem történt volna semmi. És soha életünkben erről nem beszéltünk. Valahogyan aztán mégsem felejtettük el ezt a semmiséget. Március 1-én kirúgott bennünket az öreg, mint a patyolat. De hát így is csúcs teljesítmény volt részemről. 10 napot töltöttem a kórházban. Medve pedig 8-at.
Iskola a határon. Részletek Ottlik Géza regényéből. A 15. rész hangzott el. Felolvasta Végvári Tamás. Közreműködött Pándi Lajos, valamint a Magyar Rádió gyermekstúdiója. Zenei szerkesztő Rubin Márta. Munkatársak Bolla Zsolt, Brajer Attila, Dobozi Borbála és Liszkai Károly. Szerkesztő Liptai Katalin. Rádióra alkalmazta és rendezte Varsányi Anikó.
A regény rádió változata 1991-ben készült, és legutóbb 2012. május 25-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap ugyanebben az időben hallgathatják meg. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz. Aranyalap. Ottlik Géza visszaemlékezik 1945 szilveszterére, melyet egyedül töltött a Magyar Rádió pagodájában. Tánclemezeket rakosgatott a gramoforra, így szolgáltatott zenét a hallgatóknak.
Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egynapos hadifogságban, egymagamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egymagamban voltam. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy álló lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak. A szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt, jó keserű, mint az epe. Ezt egymagamba kellett megrágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira.
Elhangzott Aranyalap. Ottlik Géza visszaemlékezése 1945 szilveszterére. A hangfelvétel 1986-ban készült, és legutóbb 2008. február 26-án hangzott el itt, a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Aranyalap. Ottlik Géza olvas fel írásából.
Van egy gyomnövény, tündöklő selyemfény virágokat hajt. Azt hiszem, szamárkórónak hívják. Létezése épp oly csodálatos, mint a naprendszer létezése. És bátrabban nevezhetjük szépnek, mint az égboltot. A szamárkóró mégsem lett jelképe semmi magasztosnak. A csillagok varázsa költőiségükben rejlik vajon? Azt hiszem, inkább ellenkezőleg. Prózaiságukban, közönös és hűséges egyszerűségben, szilárdak, megbízhatóak, örökkévalóak, mint a próza, nem idegesek és szenvedélyesek, mint a vers vagy a szép szeretőnk, hanem unalmasak és prózaiak, mint anyánk, feleségünk, igazán létezők. Egy éjszaka felpillantottam az égre, és megláttam az unalmas csillagokat. Ötödik hete szóltak az ágyuk géppisztolyok körülöttünk. Ötödik hete nem tudtam, él-e az a két ember, akit szerettem, és mi lesz a sorsa a harmadiknak, aki a másik szobában aludni próbált. Nem látszott valószínűnek, hogy a két távoli még éljen, és hogy a két közeli velem együtt elkerülhesse a megaláztatást, a gyalázatot, talán a halált sem. Amitől megkímélt az elmúlt negyed óra, mindazt hozhatja a következő fél perc. Így éltem ötödik hete, százféle dolgoktól rettegve, ezerfélét remélve, másodperc telt másodperc után, és ezen az éjszakán idegességem már olyan fokú volt, hogy fejfájásomat se éreztem tőle, és hogy ne lássák, nyomorult állapotomat, átmentem az üres szobába, kinyitottam az ablakot. Kibámultam a téli éjszakába. Egy csomó csillag látszott az égen. Meglepődtem, elhűltem, bámultam. Aztán majdnem nevetni kezdtem rettenetes örömömben. A csillagok közönösen, unalmasan, prózaian pislogtak a Jánoshegy fölött. Józanságukkal észre térítettek, mint gyerekkoromban anyám, ha kétségbe esve valami szörnyű nagynak vélt baj miatt, futottam hozzá, s ő unottan és részvétlenül vette tudomásul. Jó, kérsz paradicsom leves? S már is semmivé vált a nagy baj, már is tudtam, hogy nem kell törődnöm vele többé. Mit mondtak ezek a csillagok? Tudom is én. Mintha elfújták volna minden nyugtalanságomat, gondolataim félőrült ide-oda ugrálását. Az akarat és a félelem kettős rabságát oldották le rólam ezek a tétova fénypontoskák az égen. Amit akar az ember, és amitől fél, az a változás. A csillagok végtelen állandóságukkal arra figyelmeztetnek, hogy lényegében úgysem változik semmi. Hogy mindaz, amit remélünk, s mindaz, amitől félünk alapjában lényegtelen dolgok. Aztán meg, amitől igazán rettegünk, ami ellen az irtózat görcsével tiltakozik a lélek, sőt a test is fájdalmas idegességével, az az, hogy talán mi magunkban változik, meg romlik el valami, valami képesség, vagy boldogság, vagy tisztaság, ami gyerekkorunkban a miénk volt. Talán az a tisztaság, boldogság, vagy képesség, ahogyan látni tudtuk a világot. Hogy ez nem veszett el, hogy ma is önmagunk vagyunk, ezt mondják a csillagok, ha felnézünk rájuk rossz éjszakákon, és úgy tudjuk őket látni éppen, mint valaha. Visszanéznek hű közönös fénye, s azt mondják, az vagy, aki voltál, ne idegeskedj.
Elhangzott Aranyalap. Ottlik Géza olvasott fel írásából. A hangfelvétel 1985-ben készült, és legutóbb 2007. november 22-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Aranyalap. Giacomo Leopardi verseket szaval Ottlik Géza.
Fogok majd kelni egykor titkos világba, titkos üdvfelé. A szél az órakongást erre hordja a kis toronyból. Hajdan ez a hang, emlékezem, vigasz volt éjjében, miket mint gyermek a sötét szobában folyton remegve virasztottam át, a regg után sohajtva. Omott az erkély, amely arra fordul a nappal végsugárai felé. E képdíszű falak, festett júnyájak, napkelte pusztán. Ah, üres időmben ezernyi élvet adtak mindezek, midőn akárhol jártam, még szünetlen az a hatalmas tévvel kábított. Ez ős terem, hogy künn fény lett a hó, se tágos ablakok közt szélsüvített, játékom lármám visszhangoztatá, a korban, melyben édes színbe látjuk a földi dolgok bús keserű titkát, s az ifjú épnek tartja, s szentelennek csalékony éltét, és imádja még, miként szerelmes, ki tapasztalatlan, s képzelme égi bájt ruház reá. Soha nekül kigondolhat reátok, ó szép, leírhatatlan, szép napok. Midőn először látjuk elragadtan felénk mosolyogni a leányokat, midőn még hallgat, alszik az irítség, vagy még kímél, midőn csodák csodája segítve nyújtja jobbját a világ. Jó, illanó napok. Hová tűnt a szép kor, ideje javas az ifjúság kihangvat. Nerína, stán nem hallom a helyet sutogni rólad is, talán a képed kieshetett lelkemből, merre szálltál, hogy itt csupán emléked lengedez én édességem. Ez mind a Recanatiban van. Azt mondja jó Radovantól, Ancona tartományában, nem messze Loretótól, az Adriai tengertől, az Apenninek keleti lejtőjén, ott húzódik el Recanati, az a kisváros, amelyben Giacomo Leopardi 1798. június 29-én megszületett. Hol a Leopardi grófok úri lakában még máig is változatlanul megvan költőnk szobácskája, úgy, amint azt 1830-ban utolszor elhagyta. És ma megvan-e még vajon az erkély, amely arra fordul a nappal végsugárai felé? És jár-e még vissza Nerína kísérteni? És megvan-e a festmény napkelte pusztán?
Elhangzott Aranyalap. Giacomo Leopardi verseket szavalt Ottlik Géza. A hangfelvétel legutóbb 2008. július 3-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Louis Láma kalandjai. Tanulságos mesesorozat egy kíváncsi fiatal lámáról, aki messzi földről érkezett hozzánk, és rácsodálkozik, hogy a világ nem csak mozdulatokból, hanem szavakból is áll. Lovasné Kozma Anikó mesesorozatát Kassai Kata meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Elindult az anyai örökség premier sorozat a Dunán. És most öné a lehetőség, hogy nyerjen. Válaszoljon a sorozatról feltett kérdéseinkre a Duna Facebook oldalán. Játsszon velünk és gyűjtsön élményeket Szilvásváradon. Részletek és heti kérdések a Duna Facebook oldalán. Nyereményünk egy két fő részére szóló 3 nap két éjszakás pihenés a szilvásváradi 4 csillagos La Contessa Kastély Hotelben. Télpanziós ellátással és a 650 négyzetméteres különleges domboldali wellness részleg korlátlan használattal.
Reklámot hallottak.